a nyolcadnap. Nyolcadnap meglátogatta Mr. Severus az ifjú házasokat. How do you do? Very well. Nos, uram, szólt a bankár, most már talán szólhatunk valamit a politikáról is. Politikáról? Kérte Dávid elbámulva. Nem bánom. Lehet a missis előtt? Hogyne? Nálunk az asszonyok nagyon szeretnek politizálni. Tehát az önök politikai magaslatai nagyon érdekes dolgok történnek. A király a törvényhozó testtel együtt neki indult az akció rendszerének, a szerzeteket eltörülték, az ultramontánokat homlokon ütötték, az orosz konzorciumot kikergették az országból, a mi búzánk virágzik. Miféle búzánk? A háború a küszöbön áll. Kivel? A Nihil országával. Alig hinném, nekünk nincs hozzá pénzünk. A Nihil országának pedig szintén pénztára is Nihil. Ott sincs semmi. Egyel több ok, hogy valamihez kezdjem. Kurasin elhatározta a kényszerkölcsönt a Szentpétervári bank irányában, ami ugyan egyértelmű a bank alap megrablásával. Ez csak hadviselési célokra történthetett. Mi ürügy alatt támadhatnának meg bennünket? Hát nem elég erős ok-e a Szabina elleni eljárás a magyar kormánynak? A Szabina részvényesei, igazgatói nagyobb részt oroszok voltak. Az üzlet betiltásával azoknak a vagyona lett megcsorbítva, az intézet alapszabályainak üldözésével meg lett háborítva az epigámiai nemzetközi törvény. Sokkal csekélyebb indokok voltak a múlt században az Alabama kérdés, a Lorion ügy, Menchikov paletója, Benedetté migrénye, Napóleon újévi üdvözlete Hübner báróhoz, a Sipolyk zsíros töltényei, az abesszíniai angol alattvalók letartóztatása, a Tampikóból kiutasított angol kereskedő, s mennyi összeveszés, háború, lázadás került ki belőlük. Egyéb iránt az orosz diplomaták furfangokban kifogyhatatlanok, s ha nem elég ürügy nekik a Szabina vagy a király házassága a cári hercegnővel, találnak ők más ajtót is, amint bejöjjenek. Szerencsére az európai diplomáciának is van abban még beleszólása. Na és kikből áll az európai diplomácia? Törökországra számít ön? Ennek az erejét tökéletesen paralizálják a benszülött bajok. Szerbia, Bulgária, Montenegro, Egyiptom elég dolgot adnak neki, amit egyik minisztérium felépít, a másik lerontja. Ma az ótörökök vannak felül, és akkor virágzik a fanatizmus, talpra áll 500 ezer basibozuk, meg delír, holnap az ifjú törökök kerülnek kormányra, akkor a Redif és Nizám a főerő, tehetik, amit akarnak. A szultán nem törődik mással, mint az új operaházával. Nem, Törökországra nem számítok. Franciaországra szintén nem számíthat ön. Ott most bölcs politikusok vannak felül, kiknek sikerült a dicsvágyat úgy elaltatni a nemzetben, hogy mindenkinél a béke fenntartása és a be nem avatkozása jelszó. Ez ugyan természetlen állapot és nem tartott örökké, de legyen ön arról meggyőződve, hogy amikor egy nagy szél lefújja a hamut az eltakart parázsról, és lángra lobban egy európai háború, abban Franciaország nem fog Oroszország ellenségeivel egy táborban állani. Ezt is egészen értem. Itt volna önnek még a reménység Anglia és Olaszország pártfogásában. Erre nézve egy történetet kell önnek emlékébe idézni, amit ön valószínűleg elég jól ismert vala, de talán már elfelejtett. Az angol szimpátia nem adatik ingyen. Annak alap kell, mégpedig érc alap. Önöknek egykori királya, harmadik Károly, midőn még Németalföld ura volt, egy szabadalom levelet írt alá egy osztrák-belga kereskedelmi társulatnak, mely hajóival a kelet-indiai kereskedelemben Anglia versenytársaul tolakodott fel. Harmadik Károly szabadalom levélben a többi címei közé azt is felrakta, Nyugat és Kelet-Indiák királya, a Kanári-szigetek fejedelme. E társulat Ostendében ütötte fel székhelyét, és megállta a sarat emberül, versenyzett a tengeri hatalmakkal. Verekedett is, ahol megtámadták. Ha egy kapitánynak elkáparezték a hajóját, Másikat szerelt fel ágyúkkal, utána ment a hajójának, és visszafoglalta azt, mikor éppen az elfoglaló nemzet aranyport és elefántcsontot vitt rajta. Faktoriai Kelet-India minden fővárosában működtek, voltak telepítvényeik Koblomban, Coromandelben, Bankiszabárban, a Ganges parton. A szövetségük volt Spanyolországgal, annak minden kikötőjében horgonyt vethetni, és egy traktátum jogot adott nekik a német szabadtengeri városokban áruikat piacra vihetni. Ennek a társaságnak az első évben oly fényes sikerű működése volt, hogy a részvényesek a 750 forint befizetése után 250 forint osztalékot kaptak, és előre látható volt, hogy a kereskedelmi vállalattal az önök monarchiája az elsőrendű kereskedelmi államok közé fog emelkedni. Csak egyetlen egy körülményen múlt e remény valósulás. Egy csekély kis körülményen, egy bajuszon múlt el az egész. Az volt a hiba, hogy harmadik Károly egyetlen trónörökösének nem volt bajusza. Mária Terézia nem volt férfi. Károly császár mindenáron királlyá akarta tenni a leányát, azt eszközölte ki a pragmatika szankció. Hogy a pragmatika szankciót Anglia elfogadja, egy föltételt szabott rá. Az Ostendei Kereskedelmi Társulat elnyomását. Ennek következtében egyfelől Anglia biztosította Mária Teréziának a trónra jutást, másfelől harmadik Károly megtiltotta a Kelet-indiai társulatnak bármely német alföldi kikötőből kereskedelmi hajók kiindítását. Azonban a császár király nem akart még letenni arról a reményről, hogy e nagy horderejű kereskedelmi vállalatot fenntartsa. Mikor már kezében volt a nagyhatalmak garanciája a pragmatika szankció iránt, akkor a saját engedményének szó szerinti értelmét alkalmazva megkísérli áttenni a Kelet-indiai társulat székhelyét valamelyik osztrák vagy magyar kikötőbe. Ilyen csak kettő volt, Triest vagy Fiume. A nagyhajókat elhozták Triestbe. A császár király maga személyesen jelen volt a kísérletnél, és biztatta hajósokat, de biz annak nem lett sikere. A trieszti kikötő nagyon nyitva van a szelek előtt, medre igen sekély. Abból világnevezetességű kikötő sohasem lehet. Fiumét az akkori osztrák diplomaták nem ajánlották neki, mert ha ezt karolják föl, akkor Magyarországon átveszi a kereskedelem útját, azaz az ország fontos terület lesz, és ez a tervüknek ellenére volt. És így a monarchiát gazdagítandó vállalat elmúlt, elnyomatott, csak azért, mert Mária Terézia leány volt, nem fiú. Anglia azután gazdaggá is lett. Ausztria és Magyarország pedig szegényé. Amint azonban egy magyar kormány kezdett intézkedni saját országának sorsa fölött, az lassanként rátért a múlt században elejtett eszmére, és az már most Fiumét alakította át kereskedelmi kikötővé. Ez sokkal alkalmasabb volt e célra, országos áldozatokkal rendbehozatott, és új kereskedelmi hajózó társulatok telepedtek meg benne, amik a Suezi csatorna megnyitása után mindezideig szép sikerrel közvetítik a kelet-indiai és kínai tengeri kereskedést. Ezáltal egyfelől Angliának csinálnak versenyt, másfelől a magyarországi vasúthálózattal kapcsolatban a Levante kereskedés vonalát terelik el Oroszországtól, mely azt a Smirna-Livornoi úton törekszik vezetni. Ez mind nem kedélyeskedés, tisztelt barátom. Itt pénzről, kenyérkeresetről van szó, és abban a pontban sem az angol, sem az olasz nem érti a tréfát. Temessék be önök a Fiumei kikötőt. Vegyék el a szabadalmat a kelet-indiai és braziliai kereskedelmi társulataiktól, és akkor aztán önök is számíthatnak a nagyhatalmak pártfogására, akik azért az árért második Árpád utódainak is készek biztosítani a trónt szép szavakkal, mint a 7 éves háborúban, valamint harmadik Károly király utódjával tevék. De addig, amíg az önök jóléte egy másik állam kárával emelkedik, ennek az őszinte barátságára ne számítsanak. Tehát nem számítunk rájuk. Na, hátra volna még Németország. Igaz, hogy az rendben tartott állam. Nagy hadereje döntő szót ad neki az európai koncertekben. És még inkább teli a kincstára. Az is igaz, hogy a szomszéd állammal önök most jó szövetségben állanak. Maguk is a német kultúra áramlatában úsznak. Haderejük, financiájuk, tudományuk nagyrészt német. Azt is megengedem, hogy Németország áhítozása egy szétzúzott osztrák-magyar állam német darabjait magához ragaszthatni nem olyan nagy, mint féltékenysége az orosz állam irányában, mely azon esetben mindazt elnyelné, ami a Kárpátok és az Egyiumi tenger között fekszik. És ennél fogva Németországra ez idő szerint, mint leghatalmasabb szövetségese támaszkodhatnék egy oktalanul megtámadott osztrák-magyarország. De azt az utolsó reményt is dobja ön ki a hajóból. Most értesülök a tengeren túli posta által, hogy az észak-amerikai államok és Németország közötti viszonyok a legfeszültebbé váltak. Az ok világos. A német elem, mely 100 év óta erősen növekszik az angol államban, régóta éreztetni kezdi ott prepotenciáját. A jenkinek pedig nincs kedve azt tűrni. A gyűlölködés sietve rohan azon válság felé, mely nyílt kitörésben fog nyilvánulni. Németország, mely 100 év óta mindent elkövetett, hogy magát nagy tengeri hatalommá emelje, kénytelen lesz engedni az itthoni nemzeti önérzetnek, s tengeren túli fajrokonai védelmére előállni. Akkor aztán egy Amerikával megkezdett viszálkodás zűrzavarában. Mennyire nem fog senki arra számíthatni, hogy benne itthon fegyvertársa találjon? Az előrelátható. E kitörés meg lesz, azt hiszem, hogy ez is az orosz diplomácia munkája, az a meggyőződésem, hogy azzal egyidejűleg önök nyakán a háború, azt már tudom. Mi tehát mindezekre nem számítunk semmit, mondta Tatrangi Dávid. Tehát mire számítanak? Saját magunkra. Na, így már jól van, szólt a bankár. A vállalatunk életre való. Nincsen szükségünk a rizikót viszont biztosítani. Nem keresünk kompányont, megtartjuk a részvényeket magunknak. Lehet az új konzorsz előtt beszélni? Konzorsz jelent üzlettársat is, meg feleséget is, minden bizonnyal. Bátorítá őt Dávid. Tehát, sőr, hogy a tárgy érdemére térjünk. Kapott ön már vállalkozótársat ki önt az aerodromon első kísérleténél gyámolítsa? Kaptam. Szabad őt láttam? Tessék, itt van a keze a kezemben. A bankár felugrott a helyéről, félig kacagás, félig bámulat volt a hang, mely kitört belőle. Hó, 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 sőr, hát maga a missis! Ő ajánlkozott önt kísérni? Tehát tudja már a missis, hogy mi az az aerodromon? Láttam, ismerem, felelt Rosalie. Mr. Severus hangjában még mindig több volt a nevetési hajlam, mint az elismerő bámulat. Ó, hát valóban, hát úgy látszik, Mrs. ön olvasta valaha a német La Fontaine egy regényét a sok közül, melyben a hős nő a hőssel együtt egy luftballonban felszáll, és aztán odafenn az égben egy ideális szerelmi jelenet fejlődik ki kettőjük között. Ez igen csábító példa, hanem ez igen könnyű munka volt akkor, mint La Fontaine-re, mint a vállalkozó kisasszonyra nézve. Ám de az aerodromon kormányosa nem csak arra nem ér rá, hogy akár prózában, akár versekben elégiákat mondjon utazótársának, hanem a legelső 2 másodpercében a felemelkedésnek az a kérdés hozzá, hogy minő az arány a gép gyorsaságának progressziójában. Rosalie felelt erre. És erre a figyelő megnézi a villanykronoszkópot, mely 3 perceket mutat, egy pillantást vet a kerekes normál barométerre, mely a gép hajtóján kívül van alkalmazva, és megmondja a kormányosnak, hány láb az emelkedés 3 percenként. Mr. Severus visszahőkölt. Erre a válaszra nem volt készen. Ám bár Amerikában is mindennapi dolog, hogy a nők a tudományos értekezésekben részt vegyenek, de ilyen gyermek, hát ezzel a rózsás arccal, meg akarta tudni, hogy való-e ez vagy tréfa, és miért van a normál barométer a hajón kívül? Azért, mert a hajó maga, mely egészen hialikorból van alkotva, légmentesen el van zárva, csupán a 2 végén az aján és a tetején van egy-egy cső alkalmazva, amelynek zárószelepe aszerint nyílik ki, amint a gép előre vagy hátra, fel vagy lefelé halad. Ez azért van, hogy amikor az aerodromon a nagyon megritkult légbe emelkedik fel, a gyorsaság által belül összetömörüljön a ritkult lég, és azáltal a bennlevők megszabaduljanak a légzési szervek szenvedésétől, ami különben a léghajósokat leginkább szokta kínozni. A szabad ballonok hajóiban utazóinak már 11 000 lábnyi magasban orrából és füléből megindul a vér. Az aerodromon azonban e készülék mellett egy saját maga által megtöltött antlia pneumatikává alakul át, és míg a haladás irányában nyitva levő szelepen át, a lég összetömörül a hajóban, és a legritkultabb légrétegben is alkalmassá válik a belélegzésre, addig az ellentétes irányban levő szelelő csövek szelepei csukva vannak, különben nem lehetne kiállni embernek a légrohamot, abban megfulladna mindenki. Ha azután az ózonmérő azt mutatja, hogy az élenny megfogyott a hajóban, akkor az első csövet egy csappal elzárják, az ellenkező csapját kinyitják, mire az azóta terhelt, tömörült lég hirtelen elillan a ritkább küllégbe. És azzal újra kezdik a hajó megtöltését friss ózontartalmú léggel. A hajó belsejében levő aneroid barométer és hiperbolikus manométer tehát csak azt jelzik, hogy minő sűrűsége van a hajóban levő légnek, de nem azt, hogy minő légnyomás van az általa elért magaslaton. Jól van, Missis! Szólt Severus most már egy tudálékos asszonyt képzelve maga előtt, de már most másba is jön elő. A gépet nem csak az a villanykondenzátor és forgatag elektromotor hajtja, melynek gépkereke a kormányos kezében van, hanem nagyhamar átveszi az uralkodást az atmoszférai villanyosság ismeretlen nagyhatalma. Mit tesz a figyelőtárs ekkor? A figyelőtárs, amint a normál barométeren látja a hatványozott emelkedést, az álhiddedon, a reoszkópon a villanybefolyás szaporodását, ezt számokban jelzi a kormányosnak, és a kormányos jónak találja a légvillanyosságát fokozott gyors haladásra felhasználni, akkor a légvillany induktorokat működésbe hozza, és miután a gép szárnyai 128 atmoszférai nyomást kiállanak, a villany sokszorozás által percenként 1000 lábnyi gyorsaságra erőltetheti a gépet, ami egy 150 lábnyi gyorsasággal rohanó szélvésszel szemközt repülve is 850 lábnyi haladást eredményez. No, még álljon egy percig, Missis. Tudja ön azt, hogyha egy tárgy, legyen az már sima üveghajó, percenként 1000 lábnyi sebességgel szeli keresztül a légréteget, ezáltal olyan zsúrlódást idéz elő, hogy a falainak meg kell tüzesedni, és a benne ülőknek meg kell sülni. Erre az elméletre van éppen alapítva az aerodromon gyakorlatiassága. Fenn a magasban hidegek a légrétegek, emberi testalkat kinemálná az ottani huzamos tartózkodást. De éppen az említett zsúrlódás által folytonos meleggel látja el a lég maga a hajót, és nem kell hozzá sem fűtőszer, sem azzal vesződő emberi kéz. E zsúrlódási meleghez járulhat még a termoelektricitás tényezője is. De ennek a hatása is ellensúlyozva van. A hajó hátterében van alkalmazva Carré-féle ammonsavas konfrigerátor, mely azonnal, amint a hajó hőmérséke 20 fokon reoműr szerint felülemelkedik, rögtön megkezdi a működését, és mesterséges jéghideget képezve a hőmérsékletet ismét kiegyenlíti. Ha az nem volna elég, a gép néhány nyomással még magasabb légrétegekbe emelkedik, hol nagyobb a hideg, és ha az is hasztalan volna, akkor meg lassítja a repülését. S hogyan teheti azt, ha egyszer a földdelej és a légvillany kapták fel a szárnyaikra? A legegyszerűbben. A kormányos intésére a segéd a villany kiürítőhöz nyúl, s vagy a csillag alakú kiürítővel szabadítja meg a gépet a túlságos villanytól, vagy a detonátorral, mely rögtöni villanyszikrákkal dörgés közt távolítja el a fölösleges vonzerőt. És önnek volna bátorsága, hogy mennyköveket szórjon alá a földre. Hát a legtöbb asszony pisztolyt sem mer elsütni, és ön villámokkal tudna lövöldözni. Ha a férjem úgy fogja parancsolni, és mi történik, ha egyszer le kell szállni a földre? Akkor a kormányos parancsára a segéd felhasználja az interruptort, a villanyműködést rögtön félbeszakító reotómot, a kormányos a gép sarkaiba kapó fogaskerékkel a két gépszárnyat egyszerre vízirányosan kiterjesztve megállítja, és azzal az egész aerodromon percenként 6 lábnyi és fokozatlan eséssel csendesen leszáll a magasból. A légréteg ellenállása a széles kiterjesztett legyező alakú szárnyak alatt paralizálja az esés törvényének szokott szabályait, ahogy látjuk elenyészni a szabályt egy leszálló pehelynél, egy eleven madárnál. Mikor aztán a földhöz közel ér, akkor a kormányos újra megindítja a szárnyakat, és epezben a segéd azon a szerkezeten kívül, mely a légvillanyosságot folyton kiüríti, még az izolátort is fokonként alkalmazza. Az úgynevezett szaru tömeg, TAM masse elzárót, mely az aerodromon saját villanysűrítőjének működését egészen a csendes libegésig képes lelohasztani, úgyhogy az a földre leszállat anélkül, hogy a hajóban ülők egy kis kellemes szánkázási érzeten kívül egyebet tapasztalnának, mikor a villanygép utolsó szárny legyintése a földön végigcsúsztatja a leszállt aerodromont, melynek fenekét 3 szántalp alakú borda védi. Mr. Severus összecsapta a kezét és felugrott a helyéről. De hát Mrs., hát hol tanulta ön mindezeket, és mikor, és kitől? Itt, mióta megérkeztem. A férjem tanított rá. Micsoda? Tehát önök, amióta ide megérkeztek, amióta éjjel-nappal be vannak zárkózva, ahelyett, hogy azon rejtélyes villany összeköttetés experimentumában gyönyörködtek volna, aminek csodáit még nem fejtette meg sem Oersted, sem Faraday, sem Bunsen, sem Volta. Két ifjú szerelmes szív galvanoplasztikai remeklése helyett éjjel-nappal képesek voltak egymás mellett ülve, egyik tanítani, a másik tanulni, rideg számokat figyelemmel kísérni, egymást át nem ölelni, hanem a gépek mozzanatát lesni, egymás szemébe nem nézni, hanem a kísérletek eredményét várni. Ez természet elleni vállalat. Nem, szőr, szólt Rosalie komolyan. A természettudomány igen szép és elragadó élvezet. A delejvillany csodái lekötik a lelket, és magukkal képesek ragadni, mintha az is hozzájuk tartozó elem volna. Az érzékek el vannak általa foglalva egészen. Mi gyönyörűek Lichtenberg porrajzai, Márom pávafark fénye, a szivárványjá alakított villanyszikra, Bunsen villanylángíve, a galvani folyam csodálatos vegytani bontóhatalma, a villanyfolyam szellemszerű zengése a vezető ércekben, mit a telefon hallat. A mulattató kísérletek a villany örökmozdonnyal, a villany órával, Franklin villanyos rajztáblájával, a Wolf induktor folytonos villáma, mély eleven utánzása az égi viharnak, és annak a gyémánt minden színeivel ragyogó dicsköre egy látvány a proféták álmaiból. Milyen csodálatos tünemény a légüres üvegharang alatt kisugárzó villanyfény, mely a pozitív saroknál piros, a negatívnál kék rétegekben, mint egy orsó alakú démon jelenik meg. Mély megbűvölő látvány a villanyos zuhatag, mely bíbor sugaraival a világos zöld színben pompázó urán üveg szélein túlömlik. Hisz ezek olyan tünemények, amik mellett az ember elfelejti azt, hogy a szíve dobog, és mint ő maga előtt látja azt a hatalmas, ember alkotta gépet, melynek egy mozdulata úgy ragad fel bennünket a földről, mint illést a szentírás tüzes szekere, akkor a dicsőséges emberi mű láttára lemarad rólunk minden, ami földi teher, és úgy közelítünk ahhoz az emberhez, aki azt alkotta, mintha nem ember, de Isten előtt állnánk. Rosalie ihlet áhítattal hajolt le Dávid kezéhez, hogy azt megcsókolja. Severus izgatottan járt alá és fel a szobában. Ez nem igaz. Nem, ez nem úgy van. Bennem is megvannak azok az érzékek mind. Én is végig élveztem a természettudomány gyönyöreit, én is jártam ott, ahol a világalkotó szellemek csodáikat mutogatják emberek parancsára. Én is láttam a holt ember arcát mosolyra fintorulni a galván folyam befolyása alatt, de azt a hatalmát a villany erőnek tagadom, hogy két élő szívet képes legyen asztatikus állapotba hozni. Tehát én is próbáltam ezt, de ez lehetetlen. Mikor egyszer a szív érez, azt semmi matematikai számítás meg nem győzni, semmi tünemény el nem kábítja. Önök vagy szerencsétlenek, és nem szeretik egymást, vagy pedig, sietett Rozali közbeszólni, tudjuk azt, hogy hazánk és becsületünk van feltéve a nagy kockára. Sőr, én megtudtam, hogy férjemnek ma kísérletet kell tenni az általa feltalált géppel. E vállalkozására hivatva van hazája védelmének kötelessége és üzletének lekötött becsülete által. Bátorsága senkinek sem volt, hogy őt ez égbetörő kísérleténél, mint legelső próbatevő segéd elkísérje. Nekem van, mert neje vagyok. Én hosszú éjeken át néztem férjem ajkaira, midőn a rideg tudomány tételeit magyarázta előttem, és feleltem neki nem arról, amit a szívem beszél, hanem amit a számképletek mondanak, amit a gépek diktálnak. Hazánk és becsületünk van kérdésbe téve, szőr. És itt, mi nálunk, a haza és a becsület nagyobb, mint a szerelem. Severus elbámulva nézett az ifjú nőre. Érzfényű, sötét arca merev volt, mint egy szobor, de szemei lángoltak. Akkor Mrs., szólt tompán, meghatottan, mondjuk egymásnak, hogy goodbye, Isten hozzád, mert ha ön felszáll azzal a géppel az égbe, ön oda tartozik, ön nem eresztik onnan többé vissza. Rozali úgy tett, mint aki nem értette el a hízelgő bókot, és úgy beszél tovább is, mint konzorsz, mert hiszen az üzletben már most Mr. Severusra nézve is viselte e kétértelmű címet. De mindezekre az itt elsorolt gépekre nem lesz szükség a többi aerodromnál, bíztaták komolyan üzlettársát, ezáltal azoknak kiállítása nagyon megdrágulna. Csupán az első kísérlethez szükségesek azok, hogy amit általuk kitanultunk, azt a többieken alkalmazhassuk. Azon légmozdonyoknak különösen, amik csupán szállításra fognak szolgálni, a legegyszerűbb készülékeik lesznek, mint hogy azoknak lehető alant kell járniuk. És miért kell alant járniuk? Azért, hogy mentül rövidebb ívet képezzen a repülésük. Mint hogy a kör átmérője a körhöz úgy viszonylik, mint egy a háromhoz, annál fogva minden öl, melyel az aerodromon a magasba emelkedik, három öllel hosszabbá teszi az útját, mintha a földszínével egyaránt repülne. És ezt mind a NASZ ünnepén tanulta, csodálkozott Mr. Severus. Íme tehát utitársam és segédem már van, mondta Dávid. A kísérlete kitűzött határidő a mai nap déli 12 órája. Azt meg fogom tartani, akár napsüt, akár vihar lesz. Meg vagyok felőle győződve. Még az éjjel abba hagyattam minden munkát. A gépek pihennek, a katlanok alszanak, hogy semmi moccanás, zaj és füst ne zavarja önnek első kísérletét. Igen, jól van. Lesz önnek szüksége valami segítőkézre az indulóteremben? Senkire sem. Úgy én sem akarok ott lenni. Tudom, hogy az egy ünnepélyes pillanat. Mi valamennyien az udvaron fogunk állni. Egy kiáltás sem fog hangzani. Nincs önnek valami kegyeletes óhajtása, tám? Az emberben felszokott ilyenkor ébredni az áhítat. Valami szent szertartás ne előzze meg a kísérletet, ahogy hajók vízre bocsátásánál szokás. Köszönöm. Az áhítat tiszteletre méltó érzelem és az imádkozás megvigasztalja azt, aki imádkozik. Hanem én a harangszótól nem hallanám a telefont, és a zsolozsmák belezavarhatnának a képleteimbe, majd ha odafel leszek, szívesen hallom. Tehát szerencse fel, és szerencse le. Óráink együtt járnak. Amikor a 12-t kongni fogja toronyóránk, indulunk. A két férfi kezet szorított, Severus kezet csókolt Rozalinak, s azzal magára hagyta az ifjú párt. Aztán semmi érzelgés, szólt rideg merev hangon Dávid, megszorítva hideg kezével Rosalie kezét. Készüljünk az úthoz! Különös előkészület volt az úti öltözet. Egyetlen selyem zubbony a férfin, és egyetlen selyem tunika a nőn. Mint két mítoszi szobor, melynek leplezete a délceg és deli testi domok kiemelésére szolgál. Egyiknek sem volt most kedélye észrevenni, hogy társának alakja egy olimpi isten minta. Az olimpi istenek ereiben az ihor foly, a fehér vér. Dávid átvezette Rosalitam a zár nélküli ajtón az induló terembe, ahol gépe állt. A hosszú terem, amelynek üvegtetőzete végig fel volt nyitva, 500 gép számára volt alkotva, és még csak az első gép volt készen. Az ott állt a terem közepén, a padlat vastag, vulkánozott kaucsukból volt. Az aerodrom hajója egy darabból öntött hialihorhenger, mindkét oldalán csúcsos kúpban végződő e-kúpok vége egyet szeleppel záródik, melyek egyikén egy gereben alakú tövisekkel ellátott nyárs, a másikán egy sárgarész gomb ugrik elő a belülről tett nyomásra. Az első a hangtalan villanykiürítő, a másik a detonátor, melynek az a célja, hogy jelt adjon az egymással együttjáró gépeknek. A négy szelep azután, mely a légváltoztatást eszközli, egyúttal halcső és hangtölcsér, miken át a detonátor figyelmeztető hangjára külön hajókban ülők egymással közölhetik értesítéseiket. Mert a hajó maga hermetisze zárva van, ajtaja kaucsuk lemezekkel van leszorítva. A hajó közepén van az elektromotor, melynek gépezete két felé választja annak belsejét, az egyik fele a gépészeké, a másik az utazóké, kiknek semmi dolguk a géppel. Az elektromotor képes 10 000 egyesített villanyelemmel dolgozni. Ennek sokszorosan egymás dörzsölő széles sarkai idézik elő az első mozzanatot, mely a két szárnyat felemeli. E szárnyak alul hialikor lemezekből vannak, legyező idomúra alkotva, és felül sárga lézlappal borítva, egyes részeik akként fordíthatók, hogy a gép fölfelé vagy fekve. Egy olló alakú kormány tetszés szerinti irányt adhat az egésznek. A két szárnya géppel együtt 30 lábnyi szélességet foglal el. A gép még eddig csak elmélet szerint kész, gyakorlati kísérletet az egésszel csak most fognak először tenni. Nem csoda, ha minden embernek nagyot dobban a szíve, amikor azt mondják neki, hogy üljön bele először. Úgy húz a szív a földhöz. Dávid oly sokszor megmagyarázta már Rosalinak e gép szerkezetét, minden egyes darabjának rendeltetését, hogy most már felesleges volt volna többet beszélni neki róla. Még egyszer a szemébe nézett, csak elszánt nyugalmat látott abban. Mikor kinyitá előtte a hajó ajtaját és felsegíti őt ülhelyére, mégis reszketett a keze. A kormányos, a gépész ülése magasabb volt, a segédé mellette alacsony zsámoly. Amikor az óra megkondult, Dávid becsukta a hajó ajtaját és felült a helyére, szoborkemény és szoborhalavány arccal. Nem nézett másra, csak a gépre. De Rosalie még az égre is nézett, mely be volt borulva, s midőn az óra az utolsót ütötte, ajkát sóhajtás hagyta el. Isten velünk! Dávid macskabőrrel megdörzsölt egy gyantalapot, azt hozzáérinti a gép üveg sarklapjához, és azzal megragadva izmos kezével az elektromotor kerekét egyet fordított rajta. A telefon halk, zizegő hangot kezdett hallatni rögtön, és a hajóban az a sajátszerű szag kezdett érezhető lenni, ami a villannyal együtt támad. A mechanikai mozzanat által a két szárny lassanként felemelkedett, mindig jobban közelítve egymáshoz. Ez a kísérlet válsága. Vajon a kifejtett hatalmas mozderő, amikor működését megkezdi, nem törje össze a mozdító gépet odaben és az azt forgató kezet? Ezt ellenőrzi a segéd által megfigyelt reoszkóp. Rosalie számítja a delejmutató mozzanatait csendesen. 30, 31, amikor azt mondja 32, akkor Dávid lekapja a kezét a fogantyúról, s a másik percben, mint a villám, oly gyorsan ugrik az előbbi helyére vissza. A két szárny végpólusai megtöltve egyenlő plusz villanyossággal, azon ponthoz érve, ahol eltaszítják egymást, iszonyú erővel csapták alá a két legyező szárnyat, és abban a pillanatban a légbe emelkedett az Amrodroman. Az első szárnycsapás 100 lábnyi magasra vitte föl. A gép ereje sokkal nagyobb teherre volt kiszámítva, mint amennyit most emelt. Dávid az első mozzanat után nyugodtan fonta össze mellén karjait, és nem nyúlt többé a géphez. Azt most már saját visszesése késztette további mozgásra. Amint lefelé esett, a két kiterjesztett szárny újra összeért, és fokozatos erővel csapott ismét széllyel. Dávid odafigyelt Rosalira, aki folyton értesíti a villanyerő növekedéséről, az emelkedés haladó fokozatáról. Egyiknek sem volt ideje visszatekinteni a földre és az utánuk bámuló embertömegre. A gép egyenesen szállt fölfelé a szélcsendes légben, el nem hajolva függőleges irányától. A 10 első perc alatt még nem érték el a fölöttük levő felhőréteget, a lég ezúttal nem volt fölöttébb villanyos. A szárnyak mérsékelten fokozott erővel működtek. A higrométer, az ózonmérő mind kevés eltérést mutatott. Melegség sem volt a hajóban, a nemigen nagy dörzsölés miatt az emelkedés közben, sőt a hívmérő néhány fokkal alább szállt, de még a hideg nem volt kellemetlen a lenge öltözék mellett is. Rosalie olyan nyugodtan értesíti Dávidot az észleletekről, mint a tanítója lábainál ülne egy gyermek. Dávid hallgatva jegyzi fel az adatokat egymás után, egyiknek sem jutott eszébe észrevenni azt, ami e merész kísérletben költői, nagyszerű, fölséges. A földön maradtak, az áhítat figyelmével bámultak az égre. Minden út tele volt néppel, a munkások a gyár udvarán álltak. Az ég egészen be volt borulva, a szürke felhőboltozat alapjából úgy tűnt elő a felemelkedő aerodromon, mint óriási fehér sas, mint a keleti mesék rohmadara, aztán mindig kisebb-kisebb lett, de szárnyai verését, folyvást lehetett látni. Már egy negyed órája volt, hogy fölemelkedett a gép, és még mindig egyenesen felfelé haladni látszott. Mr. Severus a gyár tornyából nézett utána távcsövével. Mi történhetik odafenn? Mondta magában hirtelen utána számítva. A gép folyvást egyformán működik minden másodpercben egy szárnyütés. Az a felhőréteg nem lehet 8000 lábnál magasabban. Ha a gép azzal az erővel haladt is fölfelé, mellyel az első percben felrepült, régóta át kellett volna törnie azon a felhőrétegen, pedig hiszen a légvillanyossága még sokszorozza a bronzvezetők hatékonyságát. Mi baj lehet odafenn? Ugyanazt a kérdést intézte Rosalie is Dávidhoz. Mi történhetik idefenn? Az emelkedés elején fokozatosan haladt előre, most fokozatosan halad visszafelé. A gép egyformán működik, mégis 10 perc alatt alig haladtunk 100 lábnyira. Tanultunk valamit, felelt rá Dávid zavartalanul. Megtanultuk azt, hogy üveghajónk villanyosságát a felhő villanyossága ellensúlyozza. A második kísérletnél segítve lesz ezen, a hajó tetejére bronzlemeznek kell jönni. Visszatérünk-e, vagy vízszintes haladást kísérlünk meg? Egyiket sem. Az akadály dacára keresztül fogunk törni a felhőrétegen. És ha egyszer a közönyös ponton túl leszünk, ott az ellenkező villanyossága a felhőnek annál sebesebb repülésre fogja segíteni hajónkat. Olvasd a villanyszámláló fokait! A következő 50 másodperc alatt a gép haladása állandóul 100 lábnyi emelkedésen maradt 10 percenként. Ez tehát a többlet, amivel gépünk villanyhatása a felhő rétegét meghaladja. Összeszámoltunk. Most már nincs mit tennünk, mint várnunk nyugton, addig nézhetjük a földet. Dávid a magával hozott macskaprém bélésű köpenyt Rosalie vállára keríté, beburkolva őt az érezhetővé lett hideg elől. Az egész hajó félhüvelyknyi vastagságú hialihorból volt öntve, melyen keresztül minden oldalra lehetett látni. Azon kívül mind a két oldalán és a két végén voltak távcsövek, az üvegfalba alkalmazza, amiket kaucsuk tartóikban mindenfelé lehetett forgatni. Még csak 8000 lábnyi magasban volt a föld fölött, de már onnan is meglepő látvány tárult eléjük. 8000 láb magassága föld végtelennyéhez képest elenyésző csekélység. Onnan még nem látszik a földnek gömb alakja. Csak a láthatár szélesedett ki, és alant a föld úgy tűnik fel, mint egy teknő, a szélei látszanak magasaknak. És a széles teknő mélyén, a szántóföldek tarka kockái beszorítva sötétkék erdőfoltok közé, a gyilkos tava, a szent tanatava, mint fényes tükörlapok, az old folyam, a hegyvágányok, patakja, mind, mint ezüst szalagok. A kohárd, a nagyhagymás elvesznek a még magasabb sziklaóriások tömkelegében, az erdős hegyhátok, mint egy hullámzó föld. És a távolban a Magúra, a Bihar hegyláncai, mik még körülzártabbá teszik a látkört, és az oláhavasok délkeletnek. Az ember mentül magasabbra száll, annál jobban fogva érzi magát a föld által. Annál jobban látja, hogy ez bizony börtön. Rozali szédült a látványtól, Dávid azt mondta neki, hogy tekintsen maga fölé. Odafenn közelített már a felhőréteg. Olyan volt ez, mint mikor a fellegszakadás jön messziről a hegytetőnek. Mindjárt sötétben leszünk, mondta Dávid Rozalinak. Itt van a Dubosc féle villanylámpa. Hozd működésbe. A villanyfény egyszerre világítani kezdett, azok oda alant, kik utánuk néztek, azt látták, hogy a fehér sasból egyszerre egy ragyogó csillag válik, mely néhány percig megvilágítja a körüle elterülő felhőréteget, és azután gyorsan elvész a felhőegyetemben. Igenis, gyorsan, mert amint a felhő közé jutott a gép, egyszerre fokozott erővel kezdtek el villanyos szárnyai dolgozni, és midőn a felhőn keresztül törte magát, egyszerre szellem erejű szökésekkel repült az ég felé, percenként 500 lábnyi emelkedéssel. A lecsapó szárnyak zenéje áthangzott a hajó falain, mint valami istenbiztatás hangja, olyan megkapó, olyan túlvilági zöngés volt az. És minő látvány. Fenn egy tiszta azurkék égboltozat, minőről a ködös földlakónak fogalma sincs, és a tiszta égen egy soha nem látott nap, nem az ismeretes tűzgömb, hanem egy sugár örvény, a fénynek isteni végtelensége. És egyre föllebb. Az aerodromon hatalma nem ismer már határt. A két élő oly rétegeiben jár a világnak, miket sem ember, sem állat nem utazott még be soha. 24000 lábnyi magasban a föld felett, magasabban a Himalája, a Chimborazo csúcsainál. És a gép hajójában nincsen hideg. Repülésének zsúrlásától áthevülnek oldalai, az utazókat nem fedi más, mint a lenge selyemöltöny és a tiszta, csupa ózonból álló ritkult lég, összetömörülve üvegharangjukban valami ismeretlen érzéssel tölti el a szíveiket, hiszen annak is természeti oka van. Csupa élenyt szívni be nem emberi idegek számára való élvezet. Attól a lélek gyönyörbe merül el, a vér ismeretlen örömök kéj érzetére lázad, az ütér százat, 120-at üt percenként, a szív nem bír magával többé. És a gép egyre viszi őket fel az ég felé, és ők visszatekintenek a földre, és látják a földet. Nem úgy, ahogy az emberek látják, sötétnek, kéknek, darabosnak, hanem aminőnek az églakók, vagy a szomszéd csillagok lakói látják, fehérnek, ragyogónak, símának. Alant a felhő fedez mindent. A végtelen, beláthatatlan földi mindenség egyetlen fehér lap. Egy hótenger kristályhegyekkel, gyémánt kupolákkal, fehérrel fehérre festett vakító tájkép, melynek árnyéka is világosság. Egyetlen sötét pont úszik fölötte, egy szárnyas gép alakja, melynek árnyékát a tündöklő nap, a tündöklő felhőlapra festi. Most egyszerre megállnak a gép szárnyai. A kormányos egy kéznyomására félbeszakad a villanyfolyam, és a két szárny kiterjesztve feszül meg. A földre visszaszállunk, suttogált Dávid, megszorítva Rozali kezét. E szóra a nő odaomolt a férje kebelére. Nem volt ura gondolatainak többé, nem eszmélt, csak érzett. Átölelte annak fejét karjaival, megdicsült arcát elárasztá földi kincsek legdrágábbjaival, asszonyi csókjaival, szeretett, idvezült volt, zokogott. És a férfit magával ragadta az asszony szerelme. Senki sem gondolt többé mágnestűre, barometrumra, villanymérőre. A felső légrétegben erős légáramlat volt, mely leszálló hajójukat sebesen ragadta kelet felé. Ők nem tudtak arról semmit, ők csak azt tudták, hogy mi a szerelem. 24 000 lábnyi magasból percenként 6 lábnyi eséssel szállt alá kiterjesztett szárnyai által csendes libegésben tartott hajó. A felső légrétegben percenként 250 lábnyi sebességgel rohanó légáramlat ragadta azt magával délkelet felé, ami a felemelkedés pontját a leszállás pontjától mintegy 33 mérföldnyire távolítja el. 2 délkör és 1 zóna fok különbsége. A hajó 4 légújító szelepe közül most a legalsó volt nyitva. Annak a hangkürtjén keresztül hangzott fel alulról lassanként valami zúgás, amely eleintén olyan, mint az erdők mormogása a vihar közelettével, majd egyre erősödik az, harsogás, csattogás, egyesült robaja hangzik, titáni orgona szó az, melynek minden akkordja mennydörgés, az üveghajó kiterjesztett szárnyaival együtt reszketve zeng bele, mint egy karillon hangja, mely a mennydörgés vibrációjától megcsendül. Jézus! Kiáltál fel a nő túlvilági mámorából a kárhozat rémületére ijedve, midőn egyszerre vakító fény világítja be a hajót. Az a fény egy villámlás, ami úgy zúg alattuk, az a tenger. A fekete tenger fölött voltak, csak 300 lábnyi magasban a harsogó hullámoktól, miket hegyláncokká alakított a fejük fölött tomboló zivatar, az egymás hátára tóduló barna, zöld, fehér sörényes hullámszörnyek, azok ordítottak olyan hangosan. Tehát alattuk a háborgó tenger, felettük a villámló zivatar. Mikor estek keresztül a felhőn, azt nem is vették észre. Mikor Rosalie azt kiáltotta, Jézus, kétségbe esetten ragadta meg az öltönyt férje keblén, görcsre szorult ujjaival, míg ugyanazon kezével eltaszítá őt magától. Dávid felállt, letekintett a tenger, aztán fel az égre, aztán a nő arcára, aztán mosolygott, és azt mondta a nőnek, elfeledted-e, hogy én ki vagyok? Mit akart neki ezzel mondani? Azt-e, hogy szombatos vagyok, vagy azt, hogy villámnak, a zivatarnak jó barátja vagyok, vagy azt, hogy férjed vagyok? Azzal egyet fordított a zárókeréken, a gép szárnyai elszabadultak, és a következő percben ismét magasra suhant fel az aerodromon. Belemegyünk-e a villámló felhőkbe, kérdé reszketve Rosalie. Gyermek te, szólt Dávid, légy nyugodt. Jó barátaink azok. A felhő és a tenger között maradnunk nem szabad, mert a záporban ködben nem fogunk látni. És ha 600 lábnyi magasban a tenger fölött vízszintesen repülünk, akkor keletre neki megyünk az Elborus havasainak, északra, a Csatirdag hegyláncának, nyugatra a Balkán előfokának, délre a Karmelin Alpesnak, vagy a Csilzdágnak, és ott hajótörést szenvedünk. Nekünk a felhők felett kell mindig úsznunk, ahol látunk, és ahol szikla nem jö elénk. Na, ülj ide le mellém. Rosalie leült, de a tudomány bűvereje megvolt nála törve. Nem volt nyugalma a gépeket, a műszereket figyelemmel kísérni többé. Ő csak arra a férfi alakra nézett, aki vakmerően felemelt fővel állt a gép előtt, kezét egy még addig érintetlen rugóra téve. Az volt a detonátor felszabadítója. Az aerodromon démoni száncsógással repült az ég felé. A villámló felhőknek nem az a hatásuk volt reá, ami a nyugodtan elterülő felhőrétegnek. 2 villany ellentétes felhőgomoly közé jutott, miknek egyik oldala a tényező, a másik a tagadó villanyossággal volt telve. Az egyik felhőoldal eltaszítá, a másik odavonta. 2-szeres erő ragadta magával. A 2 gomolygó felhőtömeg egymásba omlott, szörnyalakú sötétkék ezüstszegélyű gomolyaival, mikből egy-egy foszlány egész a tenger színeig szakadozott alá, A zápor, mint egy dűlt kéve húzódott utána, sötét kékre festve a tengert, ahol összeért vele. Az aerodromon belejutott a záporba. Az jégzápor volt. Ez volt azután a zene. Mikor ezer meg ezer jégtömb kezdte el paskolni a hialihor henger döngő oldalait, a suhogó szárnyakat, és hozzá körös körül mennydörgött az ég, és harsogott a tenger. Vak sötétség volt a felhők alatt, midőn az aerodromon a jégzápor közé jutott, de a sötétség csak egy percig tartott. Rozali bámulva vette észre, hogy a következő percben Dávid arca elkezd világlani, derengő, majd fényes sugárzat árad el körüle, fehérnek látszik, mintha alabástromot világítanának meg villanyszikrával, és gazdag hajának minden szála fölegyenesedik, és mered az ég felé, mint egy 10 000 ágú korona. Nem emberi alak az többé. De hiszen Rozali arca is éppen úgy világolt, ő is olyan átlátszó, túlvilági kép volt, de elátványban csak Dávid gyönyörködhetett. Majdan az egész hajón elterjedt ez intenzív villanyfény, mely több ölnyi messzeségben megvilágítá maga körül a jégzáport, mely között úszott. Körül volt véve repülő gyémántok özönével. Hát a felhők mit szóltak erre? Mintha a vihar maga is elbámult volna e vakmerőkön, kik az ég titkaiba, a szentek szentjébe, hol a villámok születnek, bemernek törni. Megnémult a zivatar, elpihent a villámlás, a dörgés néhány percig. Ekkor a fényes arcú ember ezzel az égre emelkedő üstökkel megnyomá azt a kis gombot, mely a detonátort felszabadítja, és abban a percben egy cikázó villám nyilalt végig a felhők közt, melynek eredete az aerodromon detonátora volt, felébresztve ellentétes társát a felhő mélyében, és harsogó dörgéssel üdvözölve barátját, a villámot. Az ember és az Isten csókja találkozott, az ész és az ég villámszikrái. És ezen üdvözlésre megszólaltak a felhők minden villámai. Körös körül és felülről cikázva jött egyik villám a másik után a felrepülő aerodromon felé. A szevasztopoli meteorológiai obszervatóriumban feljegyzék azt a tüneményt, hogy mint egy központba siető lángsugárok találkoztak egy helyen a villámok. Egy első perc alatt 110-et számláltak meg, míg mind egy pontban egyesültek, mintha egy sokágú lángkorbács vagy egy szétszakadó csillag volna ottan, de az csak látszott volt. Az aerodromon egy villám sem érte. A villámsugarak egyik szikrája mindig az ő sajátja volt. Most már két szárnyának hegyei szórták körül a villámszikrákat, és azok találkoztak fele úton a felhők ellenkező szikráival. Nyilazó zegzugot rajzolva a sötét égre, és a felhők mélyét folytonosan fellobogó kék-zöld veres fénnyel világítva be. A mennydörgés hömpölygő moraja követte szakadatlan e mennyei tűzijátékot. Rozali átszellemülten bámult Dávid arcára. A fehéren világló arc is ő feléje volt fordítva. És Dávid szemeiből is olyan csodálatos fény sugárzott ki e percben. Szemszivárványának nem volt feketéje, egy fényárasztó csillag volt az. Olyan volt, mint egy megdicsőült képe, ki az égbe száll. És csak földi mintáját tartá meg arcának, de földi anyag nincs többé rajta. Félsz-e? Kérdezi szelíd biztató hangon Rozalitól a fénylő alak sugárzó ajka. Üdvözült vagyok, rebegi a nő rémülettől ittas gyönyör mámorában. Csókolj meg! És a nőnek volt bátorsága e percben fölemelkedni hozzá. Ajkaival megközelíteni a rémesen sugárzó túlvilági arcot, és a minden oldalról lángoló villámlobogásnál, e kábítón harsogó égzengésnél volt bátorsága ajkával megérinteni annak ajkát. Az a csók tűzcsók volt. Mintha egy lángot, mintha egy szellemet, mintha Jupitert magát csókolta volna meg. Akkor odarogyott Dávid lábaihoz. És mikor annak térdeit átölelte egyik kezével, és a másikkal keze után nyúlt, Minden ujjahegyén érezte a szikrákat, mik a fénylő alak minden ízeiből előperegtek. A villámlás megszűnt, a dörgés elhallgatott, a hajó a villanyos zivatar bűvkörén túljutott már, és az arcok kezdtek elsötétülni. De amikor az aerodromon végighaladt a Csatirdák hegyei felett, hogy a föld se maradjon el az üdvözlésből, akkor még egyszer maga a legfensőbb hegycsúcs küldött utána egy villámsugárt. A föld villámlott fel az égbe. És ez volt az utolsó üdvvillám. Egy szárcsapás a felhők fölé emelte az aerodromont, és ott más világ volt, a nap sütött. Rosalie még mindig bámulva nézett bálványa arcára, még mindig átkarolva tartá annak térdeit, és íme egyszerre más alak állt előtte. A fénytől sugárzó, átlátszón fehér szellemkép azokkal a csillagfényű szemekkel, a napsugáron mosolygó diadaltól ragyogó férfi arc lett, melyről sugárzik az életerő pirossága, a büszkeség és a szerelem. És fekete szemeiből a földi tűz, mely szívet elevenít. És midőn most Dávid lehajol hozzá, hogy őt keblére emelje, és megcsókolja. Már nem éget a csók. Ismét alattuk volt a fehér felhőtenger, mely a végtelenségig látszott elterülni. Csupán egy helyen domborodtak fel pukkanó dudorodásokban, mint egy óriási szappanbuborék habjai, magas felleg alpesek, miknek hófehérében villanyos szikrák villogtak időközönként. Az volt a delejes vihar háborítás tere, mely a végtelen felhőtengerben pásztavonalban húzódott végig. A nap két foknyira állt még a felhőtől takart láthatár fölött. Tudjuk meg, hová jutottunk, szólt Dávid Rosaliehoz. A delejtű, a térkép, mint az óceánon hajózónak, úgy a felhők Atlanti tengere fölött utazónak is tudósításokat adott, a krími félsziget fölött jártak. Na, ideje visszafordulnunk. Dávid az albatrosz fark alakú kormánnyal a gépet körben fordította, a szárnyakat a felfelé haladó irányból a horizonttal haladásra mozdította, és ezzel a villany sokszorozót szabadon ereszté. Az aerodromon repült. Hogy milyen sebességgel halad nyugat felé, azt először is megmutatta a busszolé tűhegye. Másodszor hallani engedi a hajó orrán megnyílt légzőszelep éles fütyölése. Harmadszor látni hagyta a felhősíkság fölött végigrepülő árnyéka a szárnyas hajónak. De ami mindezeknél meglepőbb, újdonabb tünemény volt, az azon látvány, hogy a nap, amint a gép előre haladt, folyton egyenlő állásban maradt a láthatár fölött. A gép egy óra óta halad már nyugat felé, és a nap még mindig azon a ponton áll, amelyen egy óra előtt. Az aerodromon röpte egyenlő a föld fordulásának gyorsaságával. Tehát 24 óra alatt képes körülrepülni a földet, az északi szélesség 45. foka alatt, tehát képes megállítani a napot. Valódi Józsué. Tehát az aerodromon utazójára nézve, ha akarja, nincsen többé éjszaka. Dávid az örömtől kacagott, midőn ez új felfedezést elmondá Rosalinak. Hogy annál inkább igaza legyen, az izolátorok segélyével néhány percre lelohaszta a gépszárnyak működését, ezáltal az aerodromont egész a felhőróna színeig alásüllyesztve, és azután ismét sebesíti a repülést, és a hajó most már egy hófehér hegymező tömkelegében repült előre, keresztül törve néhol az útját álló felhő alpeseket. A nap forrón sütött a felhő oldalra. A hévmérő a hajóban benne a sebes repülés zsúrlódásától 18 fokot mutatott. A felső légréteg hidege elnyelte a többit. Egyszer egy új természeti csoda lepte meg az utazókat. A felhő falon, mely mellett elrepültek, magasabban és nagyobb alakban saját hajójuk alakja tűnt fel előttük, nem árnyék az, de optikai tünemény. A tudósok Ulla a dicskörének hívák. Flammarion költő tudós ismertette azt meg legelőször, a franciák az ő nevéről hívják. A fehér felhőlapon egy másik aerodromon úszik, szárnyai éppen úgy csapdosnak átlátszó üveghengerében, éppen úgy áll és ül egy férfi meg egy asszony alak, és a káprázatot egy szivárvány szerűen, de gömbölyű körré alakult fényes szérű veszi körül, mintha a kiegészített íris öv volna. Belül sárgásfehér, azután halaványkék, megint barnás szürke, végre viola veres színezetű keretekben. A varázstünemény olyan világos körrajzokban tűnt elő a vakító fehér felhőlapon, hogy Rozali saját kézmozdulatait megláthatta rajta. Dávid megmagyarázta neki a tünemény keletkeztének okait, és aztán elnyelte azt a szemközt jövő felhőtömeg. Hol járunk most? Ez volt a kérdés. A földet nem lehetett látni a felhőrétektől. Dávid néhányszor megkísérli a felhőrétegen keresztül törést, de nem sikerült neki. Amint megállítál szárnyakat, a délkeleti légáramlat egyesülve a felhőréteg eltaszító hatásával olyan lökést adott az aerodromonnak, mely által az lefelé esés helyett a keleti irányba vitetett vissza. Most aztán megtudta magának magyarázni Dávid, hogyan került hajója a Fekete-tenger fölé. A légáramlat és a felhő villany taszítása vitte azt odáig, hol azután a felhő légáramlat hirtelen alácsapva az alsó légrétegbe, egyesülten a delejes viharral leragadta azt magával. Na, ez számításon kívül esett. Hogy lehessen körülmény, amelyben az embernek és a földi anyagnak még csak le se lehessen esni a légből. A vonzerő szabályai győznének, az igaz. Ha a villanyerő és a lég ellenállás szabályai nem küzdenének meg vele. De így a leszálló gép kiterjesztett szárnyaival oly nagy ellenállási tért nyújt mind a kettőnek, hogy a vonzerőt egészen kiegyenlíti vele. Az aerodromon nem tud leszállni a felhők közül. Néha támad alatt egy-egy hasadék a felhőtömegben, melyen keresztül, mint a napfoltok sötét tömegeit látni meg az alant fekvő földet. A szédítő mélységben a felhőnyíláson, mint egy ablakon át látszanak meg a földi világ tájképei, zöld erdők, patakok, mezők, fényes folyamokkal, miknek partjain füstölgő házak jelölik a halandók tanyáit. A fölötte elrepülők találgatják, hogy vajon mely vidék lehetett ez. Hanem egy perc alatt eltűnik alóluk ez a látvány. Nem tud az aerodromon leesni. A 44. hosszúsági fok alatt járunk, mondta Rozalinak Dávid. Itt kezdődik Erdély. És nem tudunk leszállani a felhőn keresztül, szólt Rozali. Fogunk tudni. A gép repülése meglassítatott, a szárnyak éppen csak annyi erőt fejtettek ki, hogy az erős légáramlat a hajót hátrafelé ne vigye, a szelepek megszűntek sípolni. Egy csendességben valami andalító összhang tört fel onnan alulról. Földi hangok. Harangszó zúgását adta tovább a hangterjesztő ködár, és a harangszó mellé zengett kíséretül egy ezernyi ezer ajktól énekelt zsolozsma. Mind a ketten ráismertek e melódiára. Zsoltár dallama ez, uram, kilészen lakója a te felséges hajlékodnak. Az a mi népünk odalen. Ó, igen, azoknak énekszava hangzik fel a földről a bezárult felhők boltozata felé, ahonnan tovatűnt kedveseiket várják vissza. Itt le kell szállnunk, kiáltál Dávid elhatározottan. Hogyan? Kérdé aggódva Rozali. Látni fogod. Azzal Rozalit beburkolá a macska szörmés bundába, maga pedig felölté rókamál bélésével kifelé fordított bekecsét, mint aki szibériai útra vállalkozik. A hajóban volt egy széles, négy öl hosszú gyantás tafotaszövet, mindkét végén volt egy zsinór, arra egy nehéz ólomgömb kötve. Dávid hóna alá vette a szövetet, azzal megállítá gépszárnyakat, akkor kinyitá a hajó ajtaját. A betóduló hideg lég egy perc alatt hókristályokká alakítá a belső nedvdús légkör párázatait, jégsarki fagyos levegő volt az, Dávid haja szakálla csupa zuzmarás lett. Mielőtt Rosalie egy kérdést intézhetett volna hozzá, Dávid a nyitott ajtón át felveti magát a hajó tetejére, becsapva maga után az ajtót. Akkor a gyantás tafotát az egyik golyónál fogva áthajítá az egyik kiterjesztett gépszárnyon, a másik golyó kezében maradt. Azzal lekiáltott a légcsövön át Rosaliehoz: bocsásd el a gépszárnyakat, és gyújtsd meg a villanylámpát! Rosalie engedelmeskedett, a két gépszárny ismét emelkedni kezdett, és középen összeért. De ezúttal nem csapódott széllyel, a közvetett gyantás tafota megszakítá a villany folyamatot. A szárnyak felül összecsukódva maradtak. És abban a percben a gép, mint a lelőtt sas, hanyatlott egyenesen alá, Galilei törvénye szerint az első percben 15, a másodikban 3x15, a harmadikban 5x15, a negyedikben 7x15 lábnyit esve. Rosalie szentelt bizalommal tekinte maga fölé a hajó külsején álló megvilágított alakra, ki nyugodtan állt e rohanó esés közepet a hajó melvédjébe fogózva. Mikor a tizedik percben 300 lábnyi eséssel törte magát keresztül a lomha tömeggé bénított hajó a felhőrétegen, amikor a hegyvölgy alkotta föld színe ezüst folyóival, hangya ember tömegeivel újra látható lett, akkor Dávid kezébe ragadva a gyantás tafota szövet túlsó szélét levonta azt a gépről. Összegöngyölíté felnyitá hajó ajtaját, visszament helyére, kezébe fogta az elektromotor kerékforgatóját, egyet csavart rajta visszafelé. A gépszárnyak újra széttárultak, akkor szabadon bocsátá fogantyút, a két szárny újra felcsapódott, a repülés újra kezdődött. És azok, akik oda alant tízezren, meg ismét tízezren egy óriási karénekben hívták az Istent, nagy kísérletükhöz segélyül, látták azt a csillagfényben ragyogó sas alakot ismét megjelenni, a felhőkből alászállani, és jönni mindig közelebb, és pontosan ugyanazon a helyre, abba az épületbe visszaszállni, amelyből kiindult. A nap egy felhő hasadékon át még akkor is előtündökölt a láthatáron, bearanyozva eget és földet körös körül. Ez volt az emberi tudomány legnagyobb diadala a földön és az égben.